Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette üvéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióta Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Péterhez ért, az így szólt: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott: Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus ezt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: Megértettétek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én az úr és mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim. Nem tudom, emlékeztek-e rá, néhány évvel ezelőtt hiányosan ugyan, de elbeszéltem egy történetet, ami Bőte Csaba testvérrel történt nagy csütörtökön este. De az csak így fejből, ami eszembe jutott, és kezembe akadt az az írás, amikor ő maga ezt leírja, nem olyan hosszú, ahogy ő ezt elmesélte, és ahogyan ez történt. Sosem felejtem el azt az évet, amikor a kamaszok hihetetlenül komiszok is voltak. Minden évnek megvan a maga öröme, idézőjelben, hol a mumps, hol a himlő, vagy az influenza, valamilyen járvány. Abban az évben a hatodikos, hetedikes fiúk hihetetlenül élvezték bosszantani a tanárokat. Hát én mostam is a fejüket elég gyakran. Jött a nagy hét, és mondtam az egyik kollégának: Tudod mit? Álljunk neki, és mossuk meg inkább a lábukat, ne a fejüket. Minden osztályból a legcsintalanabb gyereket kiültettük a templomban az első sorba. Ők persze nem tudták, mi fog történni. Szépen sorban mindegyikük előtt letérdeltem, megmostam a lábukat, és megpuszítottam. Emlékszem, nagy csend volt a templomban. Mindenki meg volt lepődve. Mise után a gyerekek odaszaladtak hozzám a sekrestjébe, ölelgettek, és mondták, hogy most már soha többé nem lesznek rosszak. Úgy éreztem, lehet, hogy többet érek el ezzel az alázatos meghajlással, mint a kiabálással, a veszekedéssel. Nem lettek angyalok a gyerekekből. De köztük van például egy olyan is, aki akkor ott ült, és most már a munkatársam 5-6 éve. Ennyi az idézet Csaba testvértől. Lehet, hogy egymás lábát kéne mosnunk, nem egymás fejét, egymás fejéhez vágni dolgokat. Az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött. Jézus ezzel a történettel nem azt mondta, hogy most akkor fogjunk neki, és mindenki mossa meg a másik embernek a lábát, hanem arról beszél, hogy az életünk legyen szolgálat, hiszen ez egy szolgai munka volt, ilyet szabad emberek nem végeztek, hogy valakinek megmossák a lábát. Ez a szolgáknak volt a kötelessége, hogy az uraknak, a gazdáknak a lábát megmossák. És azt mondja Jézus, hogy én az Úr, a Mester, példát adtam nektek. Szolgai munkát végzek, bár Isten vagyok. Hát akkor sokkal inkább nektek is egymás szolgálatát, egymás javának a szolgálatát kellene végeznetek. Ez legyen egy életprogram, hogy mind szolgálat az életünk, és mindig mindenkinek a lehető legjobbat adni. Ebben a gondolatban, ebben a lelkületben élni az életünket, hogyan tudnék a másik embernek segíteni abban, hogy megtalálja Istent, és elnyerje az üdvösséget. Lehet, hogy tartós élelmiszert kell vinni, lehet, hogy imádkozni kell, beszélgetni, rámosolyogni. Mindenkinek van valamilyen talentuma. Ez az első nagyon fontos, ami mai estén, ugye az evangéliumban hallottuk, három dologról emlékezünk meg, ez az első, ez a szolgálat. Még két dolog van, amiről meg kell emlékezni, mert ezen a vacsorán, az utolsó vacsorán, az emeleti teremben, Jeruzsálemben alapította Jézus az oltári szentséget, az eukarisztiát. És, ugye vegyétek és egyétek, vegyétek és igyátok, és a végén pedig azt mondja, ezt cselekedjétek, mondja a tanítványoknak, az én emlékezetemre. Tehát a papságot is akkor alapította meg. Mondta a tanítványoknak, hogy ezt cselekedjétek. A tanítványok voltak az első papok, tehát ez egy papszentelés is volt ott, az első papszentelés. Az eukarisztia alapítása pedig az első szent mise a világtörténelemben. Most a papságról csak annyit akarok mondani, ugye ma is ilyenkor nagy csütörtökön délelőtt papok összejönnek a püspök körül, és megújítjuk a ígéreteinket, amit egyszer megfogadtunk. És mondja a püspök atya is, meg most mondom én is, hogy kihaló faj vagyunk. Védett faj. Néhányan már tudjátok, az elmúlt hónapokban 5 fiatal is kilépett, elhagyta a szolgálatot. Hát nem véletlenül imádkozunk itt, azt a püspök atya találta ki, nem én, hogy imádkozzunk hivatásokért. Most akármilyenek is vagyunk, de a gyerekeket meg kell keresztelni, halottakat el kell temetni, valóságos jelenlétet biztosítani kell, a bűnöktől fel kell oldozni a bűnbánó embereket, házasokat fel kell készíteni, áldásokat, szenteléseket lehetne sorolni, de egyszerűen nincs eukarisztia papság nélkül. Most akkor áttélek a eukarisztiára, mert Itt meg olyan tendenciákat látunk évtizedek óta, hogy az eukarisztia iránt csökken a tisztelet világszerte. És tudjuk a Szentírásból, hogy lesz egy időszak, egy 3,5 éves időszak, amikor megszüntetik a mindennapi áldozatot. Lesz egy olyan rezsim, egy olyan rendszer, hogy megszüntetik a mindennapi áldozatot. A mindennapi áldozat, mire gondoljunk? Csak a szentmisére tudunk gondolni. Ez a mindennapi áldozat. És az a terve a gonosznak, hogy ne legyen valóságos jelenlét. Az oltári szentség iránti tiszteletnek a csökkenése ezt fogja eredményezni, hogy sokan bele fognak ebbe menni, el fogják ezt fogadni, mert szép lesz a liturgia, majd milyen emberi lesz minden, ilyen humanista, toleráns, szolidáris. Csak egyre kevesebbet beszélnek a misztériumról, Istenről, a valóságos jelenlétről. És pláne nem is táplálkoznak vele, mert már nem lesz. Tehát a maradék legalább tudja azt, hogy ezt köröm szakadtáig, végsőkig ezt őrizni kell. Lehet, hogy magánházaknál, lehet, hogy katakombákban, de a valóságos jelenlétnek meg kell lennie. Ez egyrészt a mi üdvösségünket szolgálja, a természet fölötti életet táplálja, bennünk megerősít, másrészt meg, ahogy hallottuk néhány héttel ezelőtt, az egész világ megújulásában nagy szerepe lesz. Pontosan ezért éri a támadás ezt. Én szeretem a II. Vatikáni zsinatot, de utána azért történtek olyan dolgok, ami csökkentette az oltári szentség iránti tisztelet. Nagyon sok templomban voltam, például Gödöllőn is, ahol szolgáltam, az oltári szentség már nem középen van főhelyen. Kitették egy oldalra. Meg lehet ezt indokolni, most csak egy példát mondtam, hogy miért, meg hogyan. De látod, hogy mi a tendencia? A világegyetem teremtője, királyok királya, urak ura, mindenek teremtője, mindenható Isten, eltesszük szépen oldalra. Nem is tudom, hogy jött ilyen gondolat valakinek. Tehát csak a tendenciára akarok utalni. Nem egyik napról a másikra fog ez megtörténni, hanem látjátok, szépen fokozatosan kell az érzékenyítés, ez is gyakorlatilag évtizedek óta tart. És nem tagadhatjuk azt a tényt, hogy valóban az oltári szentség iránti tisztelet bizony nagy mértékben csökken. Szentségimádáson se vagyunk azért olyan sokan. Pedig hát az Úr jelen van, és valóságosan. Most csak néhány idézet, 3-4 idézet híres emberektől. Chiara Lubich, ő a fokolári mozgalomnak az alapítója. Minden tabernákulum fényesebb a napnál, mert a mindenek fölötti szeretet vett lakást benne. Szent II. János Pál pápa mondja, az Emmauszi tanítványok kérésére, hogy velük maradjon, Jézus egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt. Az eukarisztia szentségével megtalálta annak módját, hogy bennünk maradjon. Hogy bennünk maradjon. Benedek pápa írja, 16. Benedek, az eukarisztia örökös pünkösd, mivel minden szent misében megkapjuk a szent lelket, aki mélyebben egyesít bennünket Krisztussal, és ő benne átalakít minket. Méltóképpen kell a szent áldozáshoz járulni, hogy gyümölcsöző legyen és hatékony. Pió atya, az egész napot legyen felkészülés a szent áldozásra, és hálaadás érte. Reggel fölkelek, hol lesz szentmise? Lehet, hogy letkésen nem lesz, akkor körülnézek, Szalkán lesz ma, vagy Tölgyesen, vagy Szobon, vagy valahol, Kemencén. De most őszintén, mi lehet ennél fontosabb? Úgy nézzünk magunkba, én is, meg mindenki, hogy most mi lehet ennél fontosabb? Én nem tudnék semmit mondani, ami fontosabb, mint ez. Pió atya azért nem piskóta volt, pestiesen szólva, az egész napod legyen felkészülés a szent áldozásra. Vianney Szent János, boldogok a tiszta lelkek, akik szent áldozásban egyesülnek Krisztus Urunkkal. Az égben úgy ragyognak majd, mint gyönyörű gyémántok, mert Isten látszik bennük. És akkor a végén a kedvenc íróm, Carlo Caretto, egy olasz író, újságíró, meg akarsz gyógyulni. Egy éven át minden nap töltsel egy órát az oltári szentség előtt. Ismerd el szegénységed, betegséged, és ismételgesd. Irgalmazd nekem, Jézus, bűnös vagyok. Hagyd, hogy Jézus közelsége áthasson, hogy szeretete meggyógyítson. Ezt azért hagytam a végére, mert hogy minden nap egy óra az oltári szentség előtt, és most majd a szentmise végén az oltárfosztás után egy óra az ő közelségében lesz. Mert hát mondja a tanítványoknak, hogy még egy órát sem tudtok velem vérasztani. Mi legyünk itt az ő közelségében egy órát, legalább egy órát, és hagyjuk, hogy meggyógyítson minket. Mert igazából csak az egészséges ember az gyógyult meg, akit Jézus gyógyított meg. Én nekem semmi bajom az orvosokkal, szeretem az orvosokat, meg az orvos jelölteket is, de mindig Isten gyógyít meg. Az orvos kezel. És csak az gyógyult meg igazán, akit Jézus meggyógyított. Ezért kell a közelében lenni, és ez a mániám nekem, már nem tudom mióta, hogy igenis legyen egy kápolna. Aki meg akar gyógyulni, kap egy kulcsot, és akár minden nap elmehet a kápolnába, negyed órára, egy órára, és ott lehet. Mert nagyon jó csütörtökön itt lenni, 40 percig, de látjuk, hogy mindig van zavaró körülmény. Egymást is zavarjuk köhögéseinkkel, meg minden mással. De amikor egyedül vagy a közelségében, az semmi mással össze nem hasonlítható. Igenis kell egy kápolna, ahol az oltári szentség ott lesz, és aki meg akar gyógyulni, aki szereti Istent, az bizony kap egy kulcsot, és akkor megy oda, amikor akar. Úgyhogy szentmise végén kezdjük el ezt begyakorolni, maradjunk itt egy órát az Úrral, az oltárfosztás után, mert ma kezdett el értünk szenvedni. Elkezdi az ő szenvedését, és nem öncélúan, hanem miattad, meg én miattam. Úgyhogy próbáljunk meg vele maradni még legalább egy órácskát. Amen.